Krisztusban, szeretett testvéreim! Jézus és keresztelő Szent János néhány hónap különbséggel születtek, abban a történelmileg és földrajzilag jól behatárolható római provinciában, ahol a rómaiak nevében Nagy Heródes, a zsarnok király, a jeruzsálemi templom újjáépítője uralkodott. Keresztelő Szent János születésével kapcsolatban Lukács evangélistától megtudjuk, hogy édesapjának, Zakariás papnak, amikor a templomban szolgálatot teljesített, az angyal hírül adta, hogy felesége Erzsébet fiút fog szülni, akinek a János nevet adják, és nagy próféta lesz. Zakariás nem hitt az angyalnak, hiszen ő és felesége is idősek voltak. Ezért megnémult, és nem jött ajkára a szó a János születését követő névadás napjáig. Ekkor megnyílt az ajka, és így szólt, téged pedig gyermek a magasságbeli prófétájának fognak hívni, mert az Úr szín előtt fogsz járni, hogy előkészítsd az ő útját, és népét az üdvösség ismeretére tanítsd a bűneik bocsánatára. Azok, akik tanúi voltak az eseménynek, föltették a kérdést, mi lesz ebből a gyermekből, mert nyilván az Isten véle van. Mindannyian tudjuk, hogy János, Jézus útkészítője, próféta lett, aki a hozzátóduló tömegnek a bűnbánat keresztségét hirdette és szolgáltatta ki a Jordán folyóban. Jézus a legnagyobb prófétának nevezte. Azt mondta, hogy Jánosnál nem született nagyobb az asszonyok között. És ez a János komolyan vette prófétai küldetését népe körében, és ennek tudatában még a helyi uralkodónak, Heródes Antipásznak is szemére vetette vétkét, amiért a fejével fizetett. Vajon, ha ma születne egy keresztelő János, akkor itt és most miről prédikálna? Minden bizonnyal, úgy, ahogy a saját korában, a ma emberének, a ma keresztényének és az adott élethelyzetéből kiindulva mutatna helyes irányt. Véleményem szerint, két dologról mindenképpen szót ejtene. Az emberi személy méltóságáról és a keresztény kultúránk, gyökereink megőrzéséről. Kedves testvéreim, szólna azokhoz, akik azt a méltóságot, hogy az ember az élő Isten képmása, nem ismerik el. Az emberi szemét megalázó és erkölcstelen formákban eszközzi, a hatalmasabb rabszolgájává teszik. Ez a hatalmasabb sokféle nevet ölthet. Ideológia, a gazdaság diktatúrája, embertelen politikai rendszer, a többség hatalma és cinizmusa, tudományos technokrácia, tömegtájékoztató eszközök uralma. Tudják azt, hogy az eszközé és rabszolgává lealacsonyodott ember a korlátlannak túlnőtt tudományos és technikai haladástól fölfúvalkodva, visszaélve a határtalan szabadságával kitépi a szívében rejlő vallásosság gyökereit. Megfeledkezik Istenről. Úgy véli, hogy Isten jelenlétének semmi értelme sincs az ő életében. Felveti őt, és a legkülönbözőbb bálványokat kezdi imádni. Napjainkban leginkább a 18. század óta ismert úgynevezett kulturális liberalizmusnak a szabad elvűség eszméjének kezd hódolni, aminek következtében teret hódít a szabadosság, a minden szabad magatartás formája. Egyházunk azóta is Keresztelő János példája nyomán úgy tűnik, hogy Don Quixote-ként küzd ellene. Már ezt tette a 150 évvel ezelőtt ennek a plébániájának az élére kinevezett Veszeli Károly plébános is, akinek egész lelkipásztori és cikkírói munkásságát végig kísérte ezzel az ideológiával való szembenállás. Például a Magyar Állam nevű katolikus napilapban a liberalizmus eszméi ellen több mint 2000 cikket írt. Mi keresztények teremtményi mi voltunkat elismerve valljuk, hogy az ember személy méltósága legdrágább érték. Hiszen Isten az ő hasonlatosságára teremtett, felruházott bennünket értelemmel és szabad akarattal. Isten gyermekeinek ez a méltósága felülmúlja az egész anyagi világ értékét. Az ember bűnre való hajlama ellenére mindig e világ legnagyobb értéke marad. Hisszük, hogy Jézus tanítása mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkének kárát vallja, egy csodálatos és hatásos antropológiai tételt tartalmaz. Vagyis az ember nem attól értékes, amit birtokol, még ha az egész világ is az övé, hanem attól, aki. A világ javai nem érnek annyit, mint a személy java, az ember személyi méltósága. A személyi méltóság bármelyik embernek lerombolhatatlan tulajdona. Ennek a tételnek alapvető jelentése abból fakad, hogy minden személy egyetlen és megismételhetetlen. Az Isten képmására teremtett ember nem számozott példány egy sorozatban, nem is egy lánc szeme, de nem is fogaskerék egy nagy gépezetben. A mai divatos szóhasználattal élve, ebben a globalizált világban. A végső és magasztos tételt, mely minden egyes ember értékét hangsúlyozza, Isten a fia megtestesülése által adta tudtunkra. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Kedves testvéreim, János szólna azokhoz, akik egy földrész vagy egy nemzet keresztény kultúráját, hagyományait szeretnék megsemmisíteni. Egy olyan kultúra terjedése láttán, amely letagadja a keresztény gyökereit, amely nem csak a keresztény hittől, hanem minden emberi értéktől eltávolodni látszik, és amely képtelen választ adni az igazsággal és jósággal kapcsolatos kérdésekre, noha ezek az emberi szívekben jelen vannak, nem maradhatunk némák. Éppen ezért nekünk keresztényeknek erős lélekkel és alkotó szellemi erővel jelen kell lennünk a kultúra különböző területein, az iskolákban és az egyetemeken, a tudományos és technikai kutatás központjaiban, a művészi alkotás és a humanista gondolkodás színhelyein. Az evangélium és a keresztény hit eredeti gazdagságának segítségével magasabb szintre emelhetjük azokat. Korunk sajátos drámája, hogy törés állt be az evangélium és a kultúra világa között. Sokan kongatják a vészharangot, hogy az európai keresztény gyökerű kultúránk a végét járja. Újra evangelizálásra van szükség, fogyófélben Európa keresztény lakossága. Ha nem emelkedik a születések száma, másfél évtized múlva 70 millióval leszünk kevesebben. Más vallás és kultúra hódít Európában. Annak idején a keresztény Európa keresztesei a kereszténység szent helyének a fölszabadításáért a Szentföldön harcoltak. Ma pedig itt Európában istentelen politikusok le akarnak mondatni a 2000 éves keresztény kultúránkról. Az első keresztes hadjárat során a keresztesek 1099-ben elfoglalták Jeruzsálemet, amely Mohamedán fennhatóság alatt volt, és ott királyságot alapítottak. A hadjárat vezetői első uralkodónak Guyon Gottfriedet választották. Ma Brüsszel egyik terét ennek a Gottfriednek a lovas szobra uralja. A szoborral kapcsolatban valaki megjegyezte, hogy vajon meddig fog állni az a szobor ott, mert Európának ebben a felében a keresztény kulturális értékek, történelmi emlékek veszélyben vannak. Vagy Dél-Franciaországban nem egy középkori katolikus templomot olvasom, lebontanak, vagy mecsetté alakítanak át. Testvéreim, nem ők vannak sokan, hanem mi vagyunk gyengék. A föld pedig az, aki az elapja, illetve azé lesz. Igaz, az a Szentírásban gyökerező megállapítás is, hogy a kultúrák nem a külső erők, hanem a belső gyengeségek miatt omlanak össze. Régiónkban, vidékünkön, nekünk is, akik nemzeti és vallási kisebbségben élünk, meg kell küzdenünk 1000 éves keresztény kultúránk, örökségünk megőrzésért, visszaszerzésért. Ugyanakkor büszkék kell lennünk a Szent Istváni örökségünkre. Franz Werfel Muszadák 40 napja című regényében olvassuk, hogy a gőgös francia nő feltette a kérdést az örmény kislánynak. Nektek, örményeknek, mitek van? A kislány önérzetesen, büszkén válaszolt. Nekünk szép daraink vannak. Testvéreim, nekünk is megvannak az értékeink, ezekre vigyáznunk kell. Értékteremtők voltunk és vagyunk. Őrállónak állított minket az Isten egy-egy helyre, a családban, vagy egy-egy közösség élén. Vagy egy finn orvosprofesszort megkérdeztek, hogy miért fordítanak a finnek olyan nagy gondot a betegeikre. Erre ő ezt válaszolta. Mi finnek olyan kevesen vagyunk, hogy nekünk minden finn élete fontos. Krisztusnak és közösségünknek oly kevés barátja van, hogy számunkra mindenki fontos. Kedves testvéreim, prédikációja hatására sokan mentek keresztelő Jánoshoz, és megkérdezték, hogy mit tegyenek. Az ő válasza, amint mondottam, egyszerű volt. Kiki az adott élethelyzetében éljen Istennek tetsző módon. Ma talán másképpen fogalmazna és ezt válaszolná. Legyünk a jó hír tanúi ebben a világban. Ez a jó hír arra irányul, hogy szívünkben és azok szívében, akikkel találkozunk, fölkeltsük a megtérést és a ragaszkodást Jézus Krisztushoz, az Úrhoz és megváltóhoz. Fölkészítsen és megerősítsen a lélek szerinti új élet elfogadására és gyakorlására. A Jordán folyóban úszó halak egy ponton visszafordulnak, mert azon túl a holdtenger felé közeledve egyre sósabb a víz, és ha tovább úsznak, elpusztulnak. A hagyomány szerint ennek a helynek közelében keresztelt és prédikált János, aki minket is arra figyelmeztet, hogy változtassuk meg életünket, eddig és ne tovább, hogy életben maradhassunk. Ha ezt megtesszük, akkor arra a kérdésre, amit az újszülött Jánossal kapcsolatban feltettek, vagyis mi lesz ebből a gyermekből, magunkra vonatkoztatva pozitív választ tudunk adni. Hiszen elfogadtuk Jézus Krisztust, az emberiség reményét. Ahogy Jánosnak nevet adtak, vagyis méltóságot, mi is kelességünknél fogva elnyertük Isten gyermekeinek méltóságát. Beírattunk az élet könyvébe. A római levél szerzőivel pedig mi is valljuk, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, ami Urunkban van. S ugyanakkor kérhetjük keresztelő Szent János közbenjárását, hogy nekünk is legyen útkészítőnk a mennyei hazába. Amen.